baj, hogy...
Sziasztok! Régi jártunk már itt.
Csillag fényben 8.
Én Barna Barnabás vagyok.
Én pedig Ordasi András. Az új stúdióból köszöntünk titeket. Ez is az egyik oka annak, hogy hát egy kicsit elhúzódott itt a dolog, hogy újra bejelentkezzünk.
De mostantól remélhetőleg újra rendszeresen kaphatok majd egy kis ízelítőt azokból a csillagászati és űrkutatási hírekből, amelyek bejárták a magyar sajtót is. Ezekhez fűzünk majd szokásunkhoz híven némi kommentárt. Ezen kívül pedig nem maradhatnak el csillagászati ajánlók, események, illetve a kérdések megválaszolása is, amiket tőletek kaptunk.
Jó, meg lesz egy kis hónap pillanata is.
Mert... Igen, mert azt szeretjük.
Hát ezt szeretjük. Na, szerintem kezdjünk is, vágjunk bele.
A világ vége főpróbája következik. Most derül ki, hogy képes-e a NASA eltéríteni egy aszteroidát. Hétfőn, azaz adásunk felvételének napján, ütközik neki a NASA egyik űrszondája a Földtől kb. 11 millió kilométerre lévő Dimorphos aszteroidának. A szándékos ütközés azért történik, hogy megváltozzon az aszteroida pályája. Az MTI beszámolója szerint a művelet azért is jelentős, mert megerősítheti, hogy megakadályozható-e egy kozmikus objektum elpusztítsa a Földi életet. A Double Asteroid Redirection Test, azaz röviden DART űrhajó tavaly novemberben indult Kaliforniába, és hamarosan eléri célpontját, amiben nagyjából 23.000 km/órás sebessége fog becsapódni. Valójában a 800 méter átmérőjű Didymos nevű aszteroida és a körülötte keringő kisebb Dimorphos aszteroida sem jelent veszélyt a Földre, mivel a páros a nap körül kering, és a Földet legfeljebb 11,2 millió kilométerre közelítheti meg. Kis tisztázás, tehát mikor ez a műsor felvételre kerül, még nem tudjuk, hogy sikerült-e telibe találni az aszteroidát, azért jó esély kínálkozik rá, de mire ti ezt látni fogjátok, addigra András be fogja ide írni, hogy...
Sikerült!
Nem tudjuk!
Vagy nem sikerül. Okay. Valami, majd itt megjelenik.
Szinte biztosan sikerülni fog. Itt ugyanis arról van szó, hogy egy kellően nagy és kellően jól irányított kellően jól irányított űrszondával, nagyjából 600 kilós ez a DART szonda, szóval ezzel mennek bele egy kellően nagy célpontnak. Ezt azért nehéz elszúrni.
Ja, ez egy ilyen klasszikus NASA technológia demonstrációs kísérlet, ami ténylegesen arra irányul, hogy mennyire tudunk befolyással lenni a naprendszerben zajló égi mechanikára, hát ez most majd kiderül. Alapvetően ténylegesen ez a küldetés egy jó egy éves, tehát adott esetben tényleg, ha valami úgy fenyegetne minket, hogy egy-két hónapunk van rá, akkor nem biztos, hogy ezt meg tudjuk valósítani jelenlegi technológiákkal, még akkor sem, hogyha ez a művelet sikerül majd ma este. De ettől függetlenül ez egy első lépés arra, hogy az ember ténylegesen kipróbálja, tesztelje azt, hogy egyáltalán ténylegesen működik-e a fizika. Valószínűleg működik a fizika, tehát én nem számítok kudarcra.
Nem a fizikával van a gond, hanem azzal, hogy például mennyire tudjuk megjósolni egy ismert objektumnak, tehát mondjuk a DART szondának, aminek ismert a tömege, ismert a sebessége, szóval egy ismert objektum becsapódását egy félig meddig ismert objektumba. Mert ugyanis
Volt egy kis bolygó, amit ugye megérintettünk. Melyik kísérlet is volt?
A Bennu. Bennu aszteroida volt az egyik.
Igen, és ott például a pont azt tapasztaltuk, hogy ilyen
nagyon porózus az egész. Igen, tehát a Dimorphosnak ismert a mérete, ismert a hozzátevőleges tömege, nem ismert például az összetétel és a sűrűsége. Tehát egy becsapódás kell ahhoz, hogy tesztelhessük, hogy egy ilyen feltételezhetően ez is egy porózus aszteroida hogyan reagál egy ütközésre.
Ugye maga az, hogy ez a művelet sikerült-e, és hogy hogyan sikerült, ezt nem azonnal fogjuk tudni, tehát valószínűleg még az adásba kerüléskor sem lesz teljesen egyértelmű, hogy pontosan mi is történt, mert hogy ugye kellően távol van, és majd hosszú heteknek a vizsgálatai fogják kimutatni, hogy ez a viszonylag a kisbolygókhoz képest picike hatás, amit mi elérünk, az ténylegesen hosszú idő alatt mekkora hatását gyülemlik föl.
Amit pedig ekkor is tudni fogunk, az elsősorban a pálya módosulás, tehát hogy mennyire sikerült kimozdítani idézőjesen a Dimorphos, és ami még ennél is érdekesebb, hogy a Dimorphos az egy kettős rendszerben a kisebb aszteroid, de ugye itt a hírben is kicsit becsapósan két név szerepelt, a Dimorphosba megy bele a Dart, és a Didymos pedig a nagyobb, a 800 méter átmérő aszteroida. Az a kérdés, hogy mondjuk annak a momentuma, illetve a pálya iránya mennyivel fog megváltozni azzal, hogy a testvérkéjét bántani fogjuk.
Úgyhogy kíváncsian várjuk. Kisbolygót neveztek el Hauman Péter színművészről. A 2022-ben elhunyt Csákány Béla matematikusról és Hauman Péter színművészről neveztek el kisbolygókat Szalai Tamás, a Szegedi Tudomány Egyetem csillagászának kezdeményezésére, közölte a Felsőoktatási Intézmény csütörtökön az MTI-vel. Mint a közleményben felidézik, a Szegedi Tudomány Egyetemen 25 évvel ezelőtt Sárneczky Krisztián akkori budapesti egyetemi hallgató vezetésével és szegedi csillagászok közreműködésével kezdődtek rendszeres kisbolygó megfigyelések, amelyek folytatása már a hazánk egyik legsikeresebb csillagászati programjává vált. Mint írják, a kiváló matematikus és népszerű egyetemi oktató 1985 és 1990 között az SZCE jogelődjének számító József Attila Tudományegyetem rektora volt, és utolsó vezetői évében fontos szerepet játszott a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány létrejöttében, amelynek első kuratóriumi elnöke lett. A hazai kisbolygó felfedező program egyik fontos célkitűzése emellett, hogy a tudományos élet szereplői mellett az oktatás, az irodalom, az alkotó és képzőművészetek, a sport és egyéb területek jeles képviselői is részesülhessenek hasonló elismerésben. Ezen gondolat mentén az SZTE csillagászának javaslata alapján a 612787 számú kisbolygó Hauman Péter nevét kapta.
Na, ez egy tök jó, tök pozitív hír, amihez ráadásul viszonylag kevés kommentár kell. Felfedező magyar, ugye Sárneczky Krisztián révén, maga a felfedezési program is magyar, úgyhogy adja magát, hogy ők magyar elnevezéseket adjanak ezeknek a kisbolyóknak, mint hogy már több tucat égi objektum neveli hazai kulturális, tudományos, sport emblematikus figuráinak a nevét. A kedvencem talán a Hoffi Géza kisbolygó.
Van Hoffi Géza kisbolygó, de van Szeged kisbolygó is, Budapest, Kossuth, és még számos kisbolygót föl lehetne ide sorolni. Ténylegesen itt Magyarországon ennek nagy hagyománya van, messze menőleg vissza nyúlik, és hát igazából Szegednek, mi kis alma máterünk szülővárosának kis csillagvizsgálója is igen sokat tett hozzá.
Igen. Talán Hauman Péter talán senkinek sem kell bemutatni. Csákány Béláról pedig, ahogy a MT közleménye is elárulta, ő ugye az SZTE elődjének a rektora volt, és a Szegedi Csillagvizsgáló Alapítvány kuratóriumának első elnöke, tehát ő nagyon tevékenyen közrejátszott abban, hogy bő 30 évvel ezelőtt létrejöhetett itt egy obszervatórium kisvárosunkban.
Egy-két apró adalék még talán a kisbolygó elnevezéshez. Ez az egyetlen terület talán a csillagászatban, majdnem az egyetlen terület, ahol az ember nevet adhat a saját felfedezettjének. Ennek is megvannak a maga követelményei, tehát például magunkról nem lehet elnevezni, illetve van valamilyen karakterhossz is, azt hiszem talán 14 karakter az, ami a maximum, de ezen belül akármi lehet, úgyhogy például ezért is érdemes csillagásznak menni, hogyha valaki még éppen a pályaválasztást fontolgatja.
De nem ez az egyetlen lehetőség elnevezni dolgokat, lehet akár exobolygókat is. Exobolygók nevét keresi az IAU. A Nemzetközi Csillagászati Unió, vagyis az International Astronomical Union pályázatot hirdett 20 olyan exobolygórendszer névadására, amiket hamarosan a James Webb űrtávcsővel is meg fognak figyelni. A pályázatot az OAO, azaz Office for Astronomy Outreach megalapításának 10. évfordulója alkalmából hirdetik meg. A Name Exoverts 2022 elnevezésű pályázat célja, hogy a szakcsillagászok a nagy közönséggel karöltve közös lehetőséget kapjanak ennek a 20 bolygónak, valamint gazdacsillagainak a névadására.
Na most erről mindjárt valahova ide kiteszünk egy linket. Remélem a jó, szerintem a jó oldalra mutatok. Oda
keresitek valahogy egy linket, igen. Tehát itt javaslatokat várnak, majd aztán erről tipikusan szavazni is lehet általában, de a végső döntés az mindig egy szakmai bizottság kezében van. Szóval itt igazából csak terelgetni lehet a döntést, vagy föl lehet vetni népszerű lehetőségeket.
De például mondjuk... Érdemes jól megindokolni.
Igen, például mondjuk science fiction. Biztos vagyok benne, hogy lesz science fiction kötődésű névadása a következő egy évben.
Volt már egyébként ilyenre példa, hogy exobolygókat lehetett elnevezni. Néhány évvel ezelőtt ugye Magyarország is lehetőséget kapott, hogy ő elnevezzen egy darab exobolygót.
És a hozzátartozó csillagát, pontosan. Akkor az Hunor és Magor nevet kapta végül. Tehát Hunor az egy csillag, Magor pedig a körülötte keringő forró Jupiter, amit egyébként egy magyar indítatású kutatócsoport, a HET exobolygó kereső hálózat fedezett föl, Bakos Gáspár vezetésével, szóval az ténylegesen egy magyar exobolygó rendszer, hogyha lehet ilyet mondani. Majd később majd benyújtjuk rá az igényünket.
Határozottan.
Hogyha odaérünk.
Szóval ez is egy ékes példája a tudományi kommunikáció éles előretörésének, úgyhogy hajrá.
Írjatok a kommentekben is tippeket.
Így van. Egy titokzatos pénzérmén a legnagyobb szupernóva robbanás. 1054. július 4-én egy addig sohasem látott rendkívül fényes csillag ragyogott fel a Bika csillagképben. Különleges égi jelenségről, amely olyan fényes volt, hogy 23 napig még a nappali égbolton is jól látszott, a legrészletesebb leírás japán, illetve kínai csillagászoktól maradt ránk. Noha jelenkor asztronómusaitól az SN 1054 katalógus számot kapott szupernóva rendkívüli fényereje miatt az egész északi féltekéről látszódott, különös módon egyetlen európai forrás sem emlékezett meg róla. Egy arab származású orvos feljegyzéséből tudjuk, hogy Konstantinápolyban is láthatták az ijesztő égi tüzet, amiről a kor emberének babonás félelme miatt még beszélni sem volt szabad. Úgy tűnik, hogy ennek ellenére sikerült rábukkanni a tiltott csillag nyomára, méghozzá 9. Konstantin császár egyik aranypénz érméjén.
Na, egy kis
kaland.
Történelem és kultúra csillagászattal vegyítve. Ez SN 1054, ez mind a mai napig megfigyelhető, majd szupernovának a maradványa, ez nem más, mint a rákköd. Egy kettes típusú szupernova robbanás, tehát egy nagy tömegű csillag halála után szétrepülő gázfelhő az, amit mind a mai napig meg lehet figyelni, megfelelő hullámhosszokon és megfelelő méretű teleszkóppal, illetve most már azonosították is, most már évtizedek óta azonosították a szupernova maradvány közepén lévő neutroncsillagot egy pulzár formájában. Az pedig, hogy a 11. század közepén erről nem voltak európai feljegyzések, az igen, az eddig is egy komoly kis puzzle darabka volt a tudomány történetben, mert hogy a 19. században kínai csillagászok feljegyzéseiben azonosították először ezt a vendégcsillagot.
Ez egy nagyon érdekes tudománytörténeti kérdés volt mindidáig, és szerintem még eztán is, mert azért attól még, hogy most augusztusban megjelent egy ilyen szaklapban maga az elemzés, ugye magán az érmén a csillag az nem kifejezetten egy csillagkép környezetben van elhelyezve, hogy na ott van az a bizonyos, hanem egyszerűen csak egyel több csillag jelenik meg a szokásos veréshez képest. Ugye itt több különböző kiadása volt ugyanannak a pénzérmének, és az egyik utolsó kiadáson ott megjelent egy plusz csillag, és erre gondolnak, hogy ez talán, mivel a pont abból a korból származik, még akár ez is lehetett, nem teljesen egyértelmű, de ettől függetlenül elég gyanús, hogy erről lehet szó.
Terjed a neten, hogy a James Webb űrtávcső fényképei megcáfolták az ősrobbanást. Áltudományos cikk terjed a neten arról, hogy a James Webb űrtávcső idősebb csillagot fotózott, mint az univerzum, ezzel pedig megcáfolta volna az ősrobbanás elméletét, írja az IFL Science-re hivatkozva 24.hu. A JWST ugyan valóban messzebbre lát vissza az univerzum korai napjaiba, mint bármely előtt működő távcső. Az ősrobbanási előtti időkből viszont érthetően nem fotózott csillagot, hiába állítja azt egyszerűen csak az ősrobbanás nem történt meg címmel megjelentetett írás, ami kering a neten. A szövegből azt tudhatjuk meg, hogy az űrtávcső képei pánikot keltettek a csillagászok körében, mert olyan csillagokat fotózott, amelyek az univerzumnál is idősebbek, ez persze csak úgy lehetne lehetséges, ha az ősrobbanás nem is történt volna meg, vagy nem akkor, amikor a jelenleg tesszük. A cikk persze egyáltalán nem igaz, ráadásul borzasztóan bugy után is próbálja meg átverni olvasóit, ezt ugye most a 24.hu-s cikkből idézzük, de tényleg borzasztóan bugy után próbálja meg átverni az olvasóit. András, te mint jelenlegi vagy egykori csillagász, te mennyire estél pánikba?
Hát csak arra tudnék gondolni, hogy a csillagászoknak szerintem egy teljesen alapmű Douglas Adams és a Galaxis Udi Kalausztoposoknak, aminek az egyes számú törvénye az, hogy
ne es pánikba.
Ne es pánikba. Nem szoktunk pánikba esni. Igen, van, hogy vakarjuk a fejünket, mert valami elsőre nem egyértelmű, vagy esetleg ellentmondó az eddigi elképzeléseinkkel, de alapvetően arról van szó, hogy valami olyasmit láttunk, amit eddig nem, és meg kell próbálni valahogy megmagyarázni és beleilleszteni a jelenlegi képünkbe, avagy a jelenlegi képünket egy picikét átformálni, annak megfelelően, hogy na, akkor ott most mit is tapasztaltunk.
De ez normális.
Ez okay. Teljesen normális.
Közelítsük meg másra. Van-e bármiféle igazság magja ennek a hoaxnak?
Hát annyi volt, hogy ugye itt a maga...
Cürke. De. Szóval annyi, hogy valóban bizonyos elméleteket finomítani kell, ahogy András az előbb megfogalmazta, de itt nem arról van szó, hogy alapjaiban ássa alá James Webb megfigyelése az űrsobbanás elméletét. Példa. Az, hogy a legkorábbi galaxisok, amiket most a James Webben meg tudunk figyelni, majd most, illetve a közeljövőben, azok mondjuk az eddigi modelleknek mondjuk 100 millió, 200 millió évvel korábban alakultak ki, amire most jelentős esély kínálkozik, az nem azt mondatja velünk, hogy nem volt ősrobbanás, azt sem mondatja esetleg, hogy korábban történt, hanem az, hogy valószínűleg a galaxis fejlődés modelljét finomítani kell.
Igen, és alapvetően ugye az embernek van egy rakás alapfeltevése, amivel különböző modelleket számít, azokat igyekszik ráhangolni a megfigyelésekre, mert a megfigyelés az, ami ténylegesen van, a modell az lehet, hogy csak mi találjuk ki, de alapvetően a megfigyelésekkel kell a modelleknek egybehangoznia. És adott esetben igen, van, amikor nem olyan eredményt kapunk, ami egybevág a modelljeinkkel, olyankor valószínűleg valamit a modellben elszámoltunk, vagy ad abszurdum, az is meg lehet, hogy magában a mérési eljárásban és a feldolgozási eljárásban ejtettünk valamilyen hibát.
Az LPP Fusion nevű fúziós technológia, elvileg fúziós technológiával foglalkozó cégtől induló hoax írás egyébként egy tényleges csillagászt is idéz, egy bizonyos Alison Kirkpatricket, aki némi barokkos túlzással tett valóban egy olyan nyilatkozatot, hogy mostanság álmatlanul forgolódik az ágyban, mert hogy folyamatosan arra gondol, hogy mi van, hogyha teljes munkásságát alássa a James Webb. De szóval, hogy Kirkpatrick is elismerte, ez egy félig meddig vicc volt. Nem fogja teljesen alásni. Az, hogy bizonyos, mondjuk szakmai berkekben érdekes részleteket fölülír a James Webb, az nem azt jelenti, hogy a csillagászi, konkrét csillagász életpályákat fog tönkretenni a James Webb, és ezért sőt, mondjuk a csillagászok eltitkolnák az adatokat. Szó sincs erről, ez egy nagyon izgalmas korszakot, nagyon izgalmas korszakra nyitott ajtót a James Webb írtásra.
Igen, szerintem már csak az, hogy nekünk itt kb. Hétről hétre, vagy hónapról hónapra van James Webb rovatunk, amiben elemezgetjük a különböző James Webb híreket, ez mind azt mutatja, hogy igen, most egy teljesen új szemmel nézünk rá az univerzumra, és teljesen új dolgokat fogunk látni, amiket eddig nem. Az meg természetes módon azzal jár, hogy ezeket valahogy bele kell építeni a jelenlegi tudásrendszerünkbe. És ez néha bizony fejtörést fog okozni, és álmatlan éjszakákat, viszont a csillagásznak egy álmatlan éjszaka az
a munkaköri leírásban van. Egyébként igen, szerencsére ennek a James Webb-es történetnek a legnagyobb hatása ideig az volt, hogy az előbb említett szakcsillagászvizős Kirkpatrick átváltoztatta a Twitter nevét is, Alison, az ősrobbanás tényleg megtörtént Kirkpatrickre, a félreértéseket elkerülendő, illetve nekünk pedig újabb és újabb témákat ad ezzel az internet közönsége a James Webb kapcsán.
De!
Vannak azért szakmai témáink is a James Webb-el.
Teljesen félreértjük a James Webb űrteleszkóp adatait.
Ja, folytasd!
Elszomorító eredményt kaptak, amikor a színképelemzést fiktív bolygók adataival tesztelték.
Szomorú vagyok.
Az MIT és a Harvard munkatársai szerint a hibás modellek miatt alapvetően félreértelmezzük a jelenlegi legerősebb űrteleszkóp a James Webb exobolygókról gyűjtött adatait. Amint azt a Nature Astronomy hasábjain kifejtették, a probléma oka, hogy az opacitás vizsgálatának csúcsmodellje, ami a különböző anyagokon, a gyakorlatban sok anyag keverékén áthaladó fény viselkedését elemzi, nem elég jó. A figyelmeztetés alapja a kutatók kísérlete, amelyben 8 kitalált exobolygóhoz alkottak a Webb felbontásának megfelelő adatsort, amit ezután a jelenleg használatos modellel értelmeztek. A végeredmény, hogy a modell előrejelzései a fiktív légkörökről jelentős szórást mutattak. Oké. Az MIT tájékoztatása szerint az eljárással elmentek a falig, de gyakorlatilag nem tudott különbséget tenni egy 27 fokos és egy 327 fokos hőmérsékletű bolygó, illetve egy 5% vagy egy 25% vizet tartalmazó légkör között.
story of my life. Szóval az, hogy András is szerintem ezen kuncogott, hogy az, hogy nagy szúrást mutatnak a modellek, ez nem újdonság. Erről szól a csillagászat. Sajnos vagy nem sajnos, ennyit tudunk. Másrészt pedig az, hogy mondjuk 5% vagy 25% vizet tartalmaz a légkör, ideig annak is örültük, hogy ki tudjuk mutatni a vizet. Most már valami számszerű dolgot is tudunk mondani.
Igen, tehát hogy az 50% plusz-minusz 50% az azt jelenthette, hogy vagy teljesen víz, vagy egyáltalán nincs víz. Most ezzel bőven alá megyünk ezeknek a precizitásoknak, sokkal kisebb, precízebb hibahatárokat tudunk alkotni, ami lehet, hogy nem az, hogy most az összes molekulát számba tudjuk venni, ez van.
Ez az nagyon fontos. Vagy például a hőmérsékletnél is, igen, ez a 300 Celsius fokos különbség, ez nagynak számít egy bolygó felszín esetében, de idáig csak a távolságból tudtunk valamit satszolni. Ebben is előrelépés történt. Maga a szakcikk egyébként nagyon jogos felvetésekkel ér, és nagyon hasznos, hiszen amikor például van egy gödröcske, egy abszorciós vonal, amit ki tud mérni most már James Webb, András mindjárt betesz ide egy példát, ezekre a gödröcskékre beszélünk, szóval, hogy ezeknek a gödröcskéknek a szélessége, mélysége, ez nem lineárisan skálázódik, mondjuk teszem azt a víz mennyiségével. Tehát, hogyha mondjuk látunk egy kétszer akkora gödröt, ami azt jelenti, hogy kétszer annyi víz van ott. Ez probléma, igen. Ilyen pillanatban itt tart sajnos a tudomány. Amikor egy cikkcím azt állítja, hogy teszem azt mondjuk, gyémánt eső hullik egy bolygóról, ne vegyük készpénznek. Ez csak egy lehetőség. Még mindig nagyon keveset tudunk az exobolygókról.
Sőt, még a sajátjainkról sem mindent tudunk, ezért küldünk oda mindenféle szondákat, szóval...
Ez a realitás.
Ez a realitás. Szép apránként, puzzle darabonként. Minden nap egy újabb kis puzzle darab.
Most van pedig valami pozitív detektálás. Idegen bolygón talál széndioxidot a Webb űrteleszkóp. Új fejezetet nyitott ez az exobolygó kutatásában. Ez az első eset, hogy sikerült pontosan megmérni, mennyire pontosan, ugye, a széndioxid mennyiségét egy exobolygó légkörében. A mérésnél használt NIRSPEC nevű spektrográfa más, a Földhöz hasonló kőzetbolygók légkörét is vizsgálhatják. Az ilyen mérésekkel a csillagászok megbecsülhetik, hogy a bolygón felelhető összes szén mennyisége mekkora, illetve ez pedig megmutathatja, hogy annak a csillagrendszernek milyen az összetétel, amelyből maga az égitest is létrejött. Az exobolygó közösség évtizedek óta keresi a széndioxid nyomait. A JWST kimagasló képességével rutinszerűen kereshetünk széndioxidot forró Jupitereken és a Földhöz hasonló hűvösebb bolygókon, mondta a felfedezésről tudományos közleményt kiadó Laura Kreitberg, a német Max Planck intézet igazgatója.
Egyébként, ha jól emlékszem, akkor ez a széndioxid keresés, ez egy olyasfajta ilyen távoli jövőképnek az ilyen félig meddig szent grája az exobolygászatban, hogy ugye, ha iparosodás történik egy bolygón valahol, akkor majd egyszer csak egy néhány évtized alatt azt látjuk, hogy drasztikusan megugrik majd a széndioxid tartalom a légkörben.
Tehát figyeljük hosszan ezt a bolygót.
És majd ezekből a mérésekből, hogyha ezt majd pontosan meg fogjuk tudni mérni, akkor abból kiderülhet esetleg ilyen közvetett úton, hogy na, oda kell aztán alaposan nézni, mert esetleg ott valami hozzánk hasonlóan gondolkozó és működő civilizáció lakhat.
Egyébként önmagában a széndioxid fontos a kőzetbolygók keletkezése kapcsán. Ugye, ahogy a cikk is említi, sok mindent lehet belőle visszakövetkeztetni. Magára azonban a bolygó aktuális helyzetéről valami keveset árul el, és széndioxid számtalan forrása lehet. Geológiai aktivitás, akár mondjuk biológiai aktivitás is, civilizációs aktivitás. Ez viszont nyilván évszázadokon keresztül kéne megfigyelni az apró változásokat, amire nekünk és egyébként a James Webb-nek sem lesz sajnos ideje. Ez gyakorlatilag egy technológiai mérföldkő. Már képesek vagyunk erre kimutatni a széndioxid mennyiségét. Aztán, hogy mennyi van belőle,
meglátjuk.
Na, azért mutassunk most már valami szép dolgot is a James Webb-ről.
Jó, jöjjenek a szép képek.
Legyen mondjuk a James Webb-nek az első lefotózott exobolygója.
De azért tudok annál jobbat is mondani. Az Orion ködnek az apró kis finom részletei.
Nem rossz. Kicsit elcsépelt az Orion köd, de mit szólnál mondjuk a Jupiterhez. Szép. Mindenki ismeri.
Nehéz annál szebbet mondani, de azért az, hogy mondjuk tökéletes Einstein gyűrűt fotózunk.
Uh-huh, uh-huh. Az Einstein gyűrűnél már csak az Einstein kereszt a szebb. Szupernova négy képe.
Nem? Szerintem megvan az ultimate, a végső, a Neptunus.
Ne, a Neptunuszt azt én akartam.
Így gyertem. Nekem személyes élményem is fűződik hozzá.
Amint láthatjátok, már azt is nehéz manapság eltönteni, hogy mely James Webb képekről beszéljünk kicsit is részletesebben, úgyhogy hármat választottunk ki végül, némi vita árán. Az első exobolygó közvetlen felvétel, amit a James Webb lőtt, itt van részleteiben, az
különböző eszközzel is.
Igen, az ott az a kis vacak. Az egy közvetlenül fotózott exobolygó.
És ez nem az utolsó lesz, ha minden igaz. Ez szinte garantált, hogy ilyeneket fog tucatjával fotózni. Úgyhogy...
Igen, itt ugye az a pláne, hogy magának az exobolygónak nincsen saját fénye. Pontosabban van némi infravörös többlet, úgyhogy távoli infravörös, közép és távoli infravörösben van a legjobb esélyünk arra, hogy közvetlenül lefotózzunk exobolygót. És ne csak a napra gyakorolt hatását detektáljuk. De most ilyenből idáig nagyjából fél tucatot sikerült idáig összesen. Most a James Webb, Jandás is említette, ezt sokszorosára fogja emelni a számot.
Egy év alatt ez duplázódni fog.
Becsüljük meg ezt az apró kis légpiszokat ott a képszélén.
Így van. De ugye nem csak ilyen nagyon távolba lehet lőni, hanem ugye lehet itt a naprendszert is infravörösben vizsgálni, és azért pont a legutóbbi adás után egy-két nappal jelent meg, és én rögtön nagyon szomorú voltam, hogy ez abba már nem fért bele, de cserébe itt van a Jupiter és a sarki fénye, és úristen.
A Jupiter még az első tudományos működésének első hetében fotózta a James Webb, úgyhogy én azt is vártam, hogy a bejelentése, a nagy bejelentések során az öt kép, amiről múltkori adásban is megemlékeztünk, ott közte lesz a naprendszer legnagyobb bolygójának infravörös felvétel. Nem így lett, erre kicsit még várni kell, de megérte várni. Szeretnél róla valamit mesélni?
Nem, én csak gyönyörködni szeretnék most benne.
Helyes. Beszéljünk inkább többet a Neptunuszról, ami elsőre talán kicsit kevésbé látványosnak tűnik, de annál több érdekességet mutat.
Ennyire részletes képet a Voyager óta nem lőtt semmi a Neptunuszról?
Trükkös. Attól függ, hogy miről van szó. Ha pusztán a részletekről van szó, tehát mondjuk felbontásról, konyha nyelven szóval nagyításról, akkor hát lőttek. Mind a Hubble-nek jobb a nagyítása, sőt, most már néhány éve a VLT összevont társcsöveinek együttes működéséből is jobb nagyítást lehet elérni. Ami azt jelenti, hogy például apró felhőfoltokat sokkal jobban ki lehet venni. De
ami nem látszik mondjuk egy látható tartományos
felületen. Az látszik az infravörösben.
Az nagyon is látszik az infravörös tartományon. A Neptunusz gyűrűje gyönyörű szépen ragyog, és mellette még körülbelül egy fél tucatnyi egyéb hold is.
A magukat a gyűrűket, ugye nem csak a Szaturnusznak vannak gyűrűje a naprendszerben, az összes óriás bolygónak. A Szaturnusz a leglátványosabb. A Neptunusznak a gyűrűit 1989 óta, tehát a Voyager 1 űrszonda ott járta, óta nem tudtuk megfigyelni. Se Hubble-vel, se földfelszín távcsövekkel, ehhez infravörös megfigyelése volt szükség, és elképesztő érzékenységre.
Egyébként pont az, hogy ez ilyen kisebb, vékonyabb, kevésbé megfigyelhető gyűrű, ez azt is sugallhatja, és egyébként ténylegesen a különböző kutatások ezt alá is támasztják, hogy relatíve záros határidőn belül ez a gyűrűrendszer el is fog tűnni.
Ha csak nem kap valamit utánpótlást.
Ha csak nem kap utánpótlást. De ebben a formában, így, ahogy most van, mindenféle külső beavatkozás nélkül valószínűleg néhány százezer év ilyesmi időtartam alatt el fog tűnni.
Amíg pedig folyamatosan tűnnek el és jelennek meg, az pedig a Neptunusznak a metán felhői. A Neptunusz egyébként érdekes volt, viszonylag halvány ezen a képen, ez pedig pont azért van, mert a légköri metán nagy része az blokkolja a mélyebb rétegeből jövő infravörös sugárzást. Na de, a felhők tetején ül, tehát a legsűrű felhő tetején kialakuló jégszemcsék viszont visszaverik az infravörös, a napból jövő infravörös fotonokat, ezek a kis, világosabb foltok, ezek gyakorlatilag a magas légköri felhők. És ez ugyanaz az oka annak, mármint a metánnak az elnyelő hatása, hogy a Neptunusznál sokszorta fényesebben ragyog a legnagyobb holdja, a Triton, ott a képnek a bal felső részében, az nem egy fényes csillag, hanem egy hold. A holdon nincsen metán, nincs ami elnyelje az infravörös sugárzás, van viszont egy csomó jég, ami visszaveri azt.
Bizony, gyönyörű szép.
Uh-huh. Felkészül a Szaturnusz. Ez pedig már itt a hónap pillanatrovat. Az elmúlt időszakból igyekszünk kiragadni azt az egy-egy személyes és lehetőleg pozitív élményt, ami kapcsolódik a csillagászathoz, hogy ezzel is egy kis betekintést engedjünk nektek, hogy mi zajlik akár körülöttünk, vagy a nagyvilágban, csillagászati berkekben. És rögtön megkövetem magam, mert hogy én itt fölírtam magamnak, hogy Andrásnak van személyes élménye a Neptunusszal kapcsolatban, és én nem hagytam elmondani. Úgyhogy András, Neptunusz.
Köszönöm szépen. Csillagászati és űrkutatási, az én személyes élményem per pillanat egy egyhetes párizsi kiruccanás volt. Jó sokáig gyűjtögettem rá, hogy elmehessek a 73. Igen, 73.
Kiszámolja
már ennyi után. A 73. Nemzetközi Asztronautikai Kongresszusra, ahol hát mindenféle érdekes dolgot tapasztaltam, láttam, baromi nehéz összefoglalni, de volt ott minden az űrügynökség vezetőknek a tájékoztatójától kezdve a különböző szakmai belőadások, technikai részleteken keresztül, mindenféle kiállítóterek. Ugye ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy hatalmas nagy expó volt, rengeteg kiállítóval, akik mind be akarták mutatni, hogy ők ténylegesen az űrtevékenységnek milyen részével foglalkoznak.
Ez amúgy mennyire szakmai? Tehát, hogyha...
Abszolút.
Úgy értem csak, hogyha valakinek mondjuk van erre egy hete, meg kellő mennyiségű pénze, és imádja mondjuk Párizs, vagy nem tudom, hogy hol lesz jövőre, akkor csak úgy jegyet vásárolhat. Baku kevésbé festői, azt azért lássuk be, de majd előbb vagy utóbb visszajön ez Európába. Szóval, hogy lehet erre csak így ilyen látogatói jegyet vásárolni?
Hát alapvetően, amit én vásároltam, az egy kvázi látogatói jegy volt, de
alapvetően... És hát téged is beengedtek.
Engem is beengedtek. De alapvetően én azt mondom, hogy ez egy kicsit szakmaiban nál nincsen, hogy az ember elkölcsön 440 vagy 1000 eurót, attól függően, hogy mennyire idős.
De elvileg mindenki számára nyitott.
Abszolút mindenki számára nyitott, tehát föl kell menni a honlapra, be kell regisztrálni, és lehet jegyet venni. Illetve volt nyílt nap is, amikor viszont ténylegesen a kiállító térben beengedtek minden érdeklődőt, úgyhogy adott esetben nem érdemes jegyet venni rá, hanem a megfelelő időben oda kell menni, és hogyha csak érdeklődőként körbe akar nézni az ember, hogy akkor...
Mi van most az űrszonda piacon, mennyi a fellövési ár, igen.
Egészen konkrétan ezt lehet elképzelni, hogy minden egyes standon ilyen különböző űreszközöknek a makettjei, vagy kevésbé makettjei, hanem élő példányai voltak kiállítva. Végtelen mennyiségű plenáris nagy előadás volt, olyan ilyen NASA-ESA főigazgatókkal.
CubeSatok kilós kiszerelésben.
CubeSatok kilós kiszerelésben. Ezt a kis James Webb kitűzőt, nem tudom, nem látszik, valószínűleg jól, majd csinálok róla közelfelvételt, de kaptam James Webb kitűzőt. Voltak tudománykommunikációs előadások és sessionek. Volt technikai tényleg, hogy hogyan építsünk, volt olyan, hogy hogyan... tervezzünk meg egy missziót.
Ez mind szép és jó, csak én nem tudom kiverni a fejemből azt a képet, ami a legtöbb általam átélt expóban adta nekem, hogy itt mindig valamit eladni akarnak a kedves látogatóknak. Viszont nyilván egy szondánál, vagy egy rakéta technológiánál ez nyilván sokkal komplikáltabb. Ezért is vagyok kíváncsi az, hogy mi a célközönség, vagy mi a cél ennél.
Pont ez egyébként teljesen jól mondod, konkrétan a fülkékben az ember kiállítja azt, hogy ő mit tervez, mit épít, mit szolgáltat, és az által, hogy ugye az űrszektornak a különböző képviselői látják egymást, oda mennek egymáshoz, megbeszélik, na én ezt csinálom, dolgozzunk össze. Itt születnek meg azok az első ilyen informális együttműködési félmegállapodások, hogy ezt jó lenne, találkozzunk egy kávéra mondjuk kint az előadások után, vagy találkozzunk interneten, meetingeljünk valami, és akkor lesz belőle egy együttműködés, vagy nem. De alapvetően ez az a hely, ahol össze tudnak jönni az emberek. Idén azt hiszem 9000 fő vett részt ezen az eseményen, ebből 6000 valamennyi volt a ténylegesen a szakmai látogató, és 3000 volt az egyéni érdeklődő a nyílt napon. Úgyhogy valószínűleg erről rengeteget lehetne mesélni. A Csillagász Facebook oldalon egy élő bejelentkezést is megtettem az elmúlt héten. Azt szerintem vissza lehet nézni, hogyha valakit részletesebben érdekel, hogy hogy nézett ki maga a kiállítótér.
Link itt.
Vagy a link ott, vagy valami, megtaláljátok. Meg szerintem majd valamikor egy részletesebb beszámolót is fogok erről, amíg még friss az élmény. Szerintem legyen most elég ennyi, és majd a megfelelő időben keressétek a Csillagász csatornán a részletesebb beszámolót. Na de Barna, hát veled is kellett történjenek dolgok az elmúlt egy hónapban.
Igen, és én is utazgattam többek között, ezért is késett a legfrissebb csillagfényben epizód. Én is voltam konferencián Prágában, az mondjuk nyilván sokkal kevésbé színes és izgalmas, mint mondjuk a tied. Amit viszont én mégiscsak ilyen emblematikus pillanatnak választottam, az pedig a társtudőpályázatoknak a legfrissebb köre. Én ezzel töltöttem az utóbbi időszakot, mert hogy például az ESO-nál, az Európai Déli Obszervatóriumnál most a felvétel követő napon zárul az aktuális periódusa, hogy be lehet nyújtani távcsődőpályázatokat világ legjobb, legnagyobb földfelszín teleszkópjaira, azok egy részére, és a kellő indoklás, hogy mit akarunk mérni, hogyan akarjuk mérni, milyen tudományos eredmény számít, milyen tudományos eredményre számíthatunk belőlük. Szóval, hogy ezek alapján van egy minimális esély, hogy esetleg megkapjuk a távcsőt egy éjszakára, vagy éjszakának egy részére. Ez egy ilyen, hogy angol mondaná, ez egy long shot, tehát egy ilyen próbálkozás csak, de mondjuk a kollégánk közelmúltbeli sikere a James Webb-nek a hasonló távcsőidőpályázatán az most egy új lendületet adott a szupernovás próbálkozásainak. Szóval én ezzel kínlottam. Pozitívnak kellett volna lennie? Hát majd fél év múlva, hogyha nyer, akkor majd nagyon pozitívak leszünk. Most egyelőre még csak annak örülünk, hogy a határidőre elkészült ez a pályázat. Úgyhogy hajrá, újakat keresztbe.
Ez tök jó. Ja.
Még jobbak viszont a kérdések, amiket tőletek kaptunk.
Hát, hogy kaptunk kérdéseket, jöjjenek ezek. Ez pedig itt akkor a kérdések rovatunk, mert hogy vannak kérdéseink. Az első rögtön DJ Viktortól. 648 fényévre van tőlünk a Betelgeuse, ami majd szupernovává válik, illetve 1600 fényévnyi távolságra van tőlünk a KITS 93-22-22-7-es. Nem annyira nova, ami szintén szupernova lesz, hanem ez egy
kettős csillag, egy érintkező kettős.
Ez egy érintkező kettős, de alapvetően a kérdés itt arra vonatkozik, hogy veszélyesek-e ezek a bolygónkra, ezek az objektumok. Tehát, hogyha történik valamilyen asztrofizikai jelenség, ilyen nagyobb robbanással járó jelenség, akkor az többé-kevésbé robbanás, hát nem is feltétlenül annyira robbanási jelenségek, de a lényeg az, hogy ilyen nagy energia felszabadulással járó asztrofizikai objektumok, az energia mennyisége az jelentős veszélyt jelenthet-e a Földre nézve?
Nem.
Alapvetően...
A szakértőket kapcsoltuk a stúdióba.
Nem. Alapvetően nagyjából egy olyan néhány tíz fényévnyire kéne egy szupernovának felrobbannia ahhoz, hogy az onnan származó sugárzást ténylegesen a Földön bármilyen élettani hatást kiváltson.
Azon kívül pedig az előbb idézett KITS 93-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22-22- hogyha két csillag összeérne egymással. De nem is a csillagoknak a légkör az igazán érdekes, hanem a csillagmagok vajon összeolvadnak-e. És egy 2017-es szakcikk jósolt azt, hogy mivel ezek egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ezért az előre jelzett összeolvadás, a csillagmagok összeolvadás, az 2022 augusztusára tehető. Ez nem következett be, azt már láttuk volna. És azóta egyébként már több modell is reviduálta ezt a dátumot, és jóval később érre várható az összeolvadás. De ez csak egy dolog. A másik az, hogy ebből a kic telefonszámjelű csillagból nem lesz szupernova, ez legfeljebb egy vörös nova robbanást fog okozni, esetleg a szabadszemes határt átlépi, de semmi extrémet, és amúgy is 1600 fényévre van, tehát kit érdekel. A Betelgeuse, az legalább mondjuk, az tisztességesen, az még a nappal égbolton is látszódna.
Bocsánat, lehet, hogy egy fél hangya bokányit javítanék a kifejezésem, mert ugye azt állítottam, hogy nem lesz élettani hatása. Hát ugye a Betelgeuse-ire például azt szokták mondani, hogy nagyjából a telehold fényességével fog ragyogni az égbolton. Becslések szerint. Ez nyilván ahányféle modell, annyiféle, tehát hogy ott elég nagy megint csak a hiba határ, amiről már beszéltünk ma. De adott esetben, hogyha ténylegesen a telehold fényességéhez közeli fényességgel ragyog, akkor világosabb lesz.
Pszichoszomatikus hatása esetleg
lesz. De alapvetően tehát ténylegesen az emberi szervezet működésében közvetlen hatása annak, hogy most sugárzás éri az emberi szervezetet, ilyen formán nem lesz.
Második kérdésünk.
Második kérdésünk.
Judit Máté, avagy Máté Judit, ki tudja az internet világában, kérdezte, hogy látom egy kísérletet, ahol olivin kristályokból nagy nyomás alatt vízmolekulákat képeztek. Lehetséges, hogy a Földön nem csak meteoritokból képződött a víz. Csak hogy szeretnéd te kicsit tisztában tenni a fogalmakat?
Ez abszolút nem az én szakterületem.
Szóval ezek az olivinek, ezek gyakori alkotóelemei például a meteoritoknak, és a földi kérekben is, mondjuk néhány száz kilométeres mélységben is nagy mennyiségben találhatóak. Viszont fontos, hogy itt van egy kis félreértés, legalábbis a megfogalmazásban, hogy nem ezekből képeztek vízmolekulákat, hiszen ez gyakorlatilag szilikát. Itt az a trükk, hogy gyakorlatilag becsapdázódhatnak a vízmolekulák, például mondjuk akár a naprendszer keletkezésének idejéről, ezekbe az olivin kristályokba, és ahogy gyorsan utána néztem, például igen, 12 gigapászkálos nyomás, ez mondjuk néhány száz kilométeres mélységben már a Föld alatt is elképzelhető, tehát 8900 part per million, tehát mondjuk egy millió részecskéből, egy millió molekulából 8000-9000 vízmolekulát sikerült kipréselni. Ez egy kicsit konyha nyelvű megfogalmazás, ez képzeljük el az olivin, mint egy szivacs, egy nagyon-nagyon-nagyon rossz szivacs, ami némi vizet el tud rejteni. És ez egyébként pont azt jelezné, hogy például meteoritokban, amelyekben ugyanúgy ott van nagy mennyiségben az olivin, így jöhetett víz. Tehát nem ott, hogy a meteorit belsőben van egy nagy kád, egy nagy medence tele vízzel, hanem kristályokba, csapdázódva csapódhatott be a földbe, és ott pedig felszabadult. És egyébként igen, a második kérdésre válaszolva, valóban nem csak meteoritokból jöhetett víz a Földre, nagy mennyiség már itt is létrejöhetett a Föld kialakulásakor, de például a másik potenciális jelöltek a nagy mennyiségű víz idehozatalára, például az üstökös magok. Szóval ilyen például ez még nem egy letisztázott kérdés.
De egy nagyon jó kérdés egyébként. Viszont van egy harmadik nagyon jó kérdésünk is. A Célion ciklus a második populáció főcsoportzati csillagaira is igaz-e? Korai időkben ugye a nagy tömegű csillagokban akkor csak proton-proton folyamat az, ami az energiát termeli? Mivel kevés fém, gondolom, ha igen, a tömeg átmérő arány is változik-e ezeknél a csillagoknál? Szóval ezek mind kérdések.
Zerspaninak a kérdései, Mezőberényi amatőr csillagászat jeles képviselő, innét is üdvözöljük. És a válasz pedig az, hogy igen, tehát a Célion ciklus második populáció, tehát az régi, régebben élt csillagok, nagy tömegű csillagokra is igaz. Igen.
Alapvetően ugye az, hogy fém szegényebbek a második populációs csillagok, az nem jelenti azt, hogy nincs benne, csak azt jelenti, hogy kevesebb van benne.
Viszont a feltvetés az baromira jó, jogos. Hiszen valóban mondjuk egy néhány milliárd évvel ezelőtt élt, és mostanra már fölrobbant nagy tömegű csillagban, jóval kevesebbnek kellett lennie a fémeknek, például a szénnek, az oxigénnek és a nitrogénnek, amelyek csillagászok ezeket fémeknek nevezik, szóval, hogy ezek a CNO ciklusnakban kulcs szerepet játszanak. Úgyhogy valóban a feltevés biztosan annyiban helyes, hogy kisebb lehetett a dominanciája a CNO ciklusnak, viszont ettől függően ezek nem kizárólagos dolgok. Tehát a nagy tömegű csillagokban is ugyanúgy mind a mai napig működik valamennyi proton-proton ciklus, csak legfeljebb nem domináns.
Ugye ezeknek a megfigyelése az még, ami egy kicsit nehezebb feladat, úgyhogy ennek kapcsán sem teljesen tudjuk pontosan, precízen megmondani, hogy na akkor mekkora is ez a százalék, amennyiben a CNO ciklus működik benne, de feltehetőleg azért van benne.
Második populációs nagy tömegű csillagok, hát az mondjuk pont a korábban sokat emlegetett James Webb-nek jelentetnek célpontot több milliárd évre visszanézni, más galaxisokba visszanézni, és ott megmondani, hogy pontosan milyen folyamatok végzik a fúziós energiát. Hát ez egy szép kihívás a jövő csillagászatának. Nem maradt más hátra, mai műsorunkban csak az ajánló, ahol mindig is a következő heteknek a csillagászati űrkutatási vonatkozó eseményeit, illetve az égbolt látványosságait szoktuk összeszedni, és ami látványosságot illeti...
Kezdjük ez utóbbival. Van egy hírünk is.
Van.
60 éve nem ragyogott így a Jupiter. Kicsit bele is olvasunk. A jelenség szabad szemmel is látható lesz jövő hétfőn este, 20 óra után a keleti látóhatár felett egy igazán igézően fényes fehér csillag fog ragyogni. A Jupiter most rendkívül fényes, ragyogása messze meghaladja az összes csillagét, ami csak az égen látszik. Közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló pénteken az MTI-vel. Mint írták, a földpályán kívül keringő bolygók helyzete kitüntetett, amit a nappal való szembenállásnak vagy oppozíciónak nevezünk. Ennek során a Földről nézve a bolygó pontosan a nappal ellentétes oldalon van, tehát a Föld, a nap és a bolygó közé szorul. Ilyenkor van a legközelebb hozzánk, ezért ekkor látszik a legnagyobbnak és legfényesebbnek. A közlemény szerint az adott napon éjjel fél egykor delelésében, teljes ragyogásában 42 fok magasan lehet gyönyörködni a Jupiterben, és szinte bármekkora távcsővel fel lehet bontani az apró bolygókorongot.
Ez egyébként ma?
Hétfő este van, vagy jövő hétfő este?
Nem számít igazából.
A lényeg itt ugyanis pont az, hogy igen, a Jupiter most van oppozícióban, de ezekben a hetekben, legalábbis szabad szemmel vagy távcsőn keresztül is nézve is, nem igazán lehet különbséget látni a fényességében. Igen, technikailag kimérhető mértékben most a legfényesebb az elmúlt 6 évtizedhez képest, de érzékelünk ebből bármit? Nem nagyon.
Én mondjuk Párizsban a végtelen fények tengerében.
Igen, de úgy értem, hogy most igen, már egy hónapja is baromra fényes Jupiter, és nem kell kapkodni. Egy hónap múlva is baromra fényes lesz a Jupiter. A lényeg, hogy gyertek el valamikor egy közeli csillagvizsgálóba, és nézzétek meg a Jupitert, meg aztán a Szaturnuszt is, mert meg ami még fönt van az égen, mert már csodás.
Hol lehet ezt például megtenni?
Svábhegyi csillagvizsgálóban ide van.
Svábhegyi csillagvizsgálóban is.
Vagy akár nálunk a Szegedi csillagvizsgálóban is. Derült péntek estéken 50 centis távcsővel tudjuk megmutatni nektek felhősávokat, holdakat, nagy vörös foltot, eszméletlen jó látvány. Mindenkinek látnia kell. És persze tök jók, abban a szempontból baromira jók ezek a hírek, ezek a sajtóközlemények is, hogy plusz motivációt adnak a csillagászat iránt érdeklődők számára, hogy kilátogassanak ezekbe a csillagvizsgálóba. De még egyszer itt a evvendő szép üzenet az, hogy ez nem egy annyira látványosan kiemelkedő esemény. Valamikor a következő hetekben gyertek és nézzétek meg.
A saját szemetekkel.
Igen, ami viszont tényleg egyszerű és megismételhetetlen, a következő heteknek a nagyon is földfelszíni eseményei. Például október 8-án Debrecenben fogják tartani változó csillagász találkozót, ez a Magyar Csillagászati Egyesület szervezésében évről évre elkövetett félig amatőr csillagász, félig pedig kutató csillagászati összejövetel, amikor is egy délután folyamán számos előadásnak lehetnek részesei, mindazok, akik elzarándokolnak Debrecenbe, vagy esetleg már ott laknak. Ténylegesen Konkoli Intézet kutató csillagászat, illetve a hajdúságnak a nagyon is professzionálisan hobbiuknak élő amatőr csillagászai fognak itt előadásokat tartani. Lesz szó változó csillagokról, szupernovákról, detektálásokról, műszerekről. Úgyhogy, ha valaki mondjuk ott tart, hogy érdeklik ezek az előadások, és szeretne a szakértőktől közvetlenül is kérdezni, ez egy remek lehetőség.
Lehet azt mondani egyébként, hogy Magyarországnak az egyik kimagasló szakterülete az a változó csillagászat?
Hát mindig is az volt.
Mindig is az volt. Ugye én még úgy tanultam egy-két évtizeddel ezelőtt, hogy ugye a lévén, hogy Magyarország nem éppen egy asztroklímailag kifejezetten jó, éppen ezért a fotometria, az egyszerű fotometria, fényesség mérése az, amivel a legjobban...
Igen, ahol relatív változásokat akarunk kimérni, nem pedig abszolút fényességeket. Ez nagyon fontos.
Így van, erre Magyarország Ege is tökéletesen alkalmas, és talán pont ezért ehhez alkalmazkodtunk a legjobban, és ez vált az egyik legalaposabban körbejárt témává.
Szóval,
az országban.
Még egyszer, itt pedig az az elvívendő szép üzenet, hogy ez a változó csillagász találkozó egy párki számára nyílt, érdemes előzetesen felvenni a kapcsolatot a szervezőkkel, az MCI titkársággal, hogy biztosak lehessünk abban, hogy van még kellő mennyiségű szabad hely az előadóteremben. De egyébként, akit érdekel a csillagászat, az menjen el, még egyszer október 8-a Debrecen.
Ami még nyilvános esemény lesz, amire szintén regisztrálni kell majd valószínűleg elég sok helyen, az a kutatók éjszakája szeptember 30-án péntekről szombatra virradó éjszaka. És például ugye az Eötvös Loránd Tudományegyetemen van elég masszív csillagászat képzés, és ott rengeteg kutató fog beszélni neutroncsillagokról, gamma felvillanásokról, lesz távcsöves bemutató, planetárium, minden, ami szemszájnak ingere, de lesz például Szegeden is.
Lesz. Előadások lesznek Szegedi Tudományegyetemen gravitációs hullámokról, meg
valami gyűjtmény csillagász fog beszélni az elmúlt egy esztendő top 10 csillagászat és űrkutatási sztoriáról, tehát gyakorlatilag 10 előadást lehet kapni egyáráért, de, és ez itt nagyon fontos, hogy a kutatók éjszakájának az összes programja hagyományosan ingyenes, de érdemes előzetesen regisztrálni. Például ezen az itt közreadott linken, itt minden, tehát az országos összes program, nem csak a csillagászatiak megtalálhatóak, kereshetőek az összes információ, ízelítőkkel, regisztrációs felvetel, stb. És ja, sok helyen várható távcsöves bemutató is. Így például Győrből, illetve Miskolcról is kaptunk hírt, hogy a helyi MCR csoportok, illetve csillagvizsgálók azok aktivizálni fogják magukat, és szerintem, hogyha az ember keresgél még kicsit ezen az itt látható linken, találni fog még távcső és csillagászat legyen a kulcs szó az ország számos pontján. Ha pedig még esetleg nincs a közeletekben csillagászati program, akkor is érdemes kimozdulni péntek este, mert ez klassz. Megnyílnak a laborok, megnyílnak az egyetemek, kutatóintézetek. Első kézből lehet nagyon érdekes természettudományos, sőt, nem csak természettudományos, hát ez kutatókész szakája. Minden tudományról lehet itt információkat gyűjteni.
Úgyhogy mindenképpen ajánlott, menjetek el minél nagyobb számba, minél több helyre, ahova csak tudtok, ami csak érdekel. De ha jól tudom, neked volt még egy program.
Igen,
ajánlód.
Ami félig meddig programajánló, és igazából következő teljes egyesztendőre szól, ez pedig az, hogy elindult az ősz, mármint a csillagászati ősz is, és ez pedig azt jelenti, hogy elindulnak az észlelő szakkörök is országszerte. Ezek az észlelő szakkörök, ezek elsősorban a fiatalságot célozzák meg, de nem csak és kizárólagosan. Most csak egy gyors kereséssel én három észlelő szakkör szeretnék a figyelmetekbe ajánlani. Az egyik a Magyar Csillagászati Egyesület Polaris csillagvizsgálóban található bázisen, tehát Óbudán tartandó szakkörök. Itt három szakkör is indul, megfelelő számú jelentkezés esetén. Minimális összeg befizetése után itt két heti rendszerességgel lehet részt venni ezeken. A részleteket itt is be fogjuk lenkelni, és van gyerekszakkör, ifjúság észlelőszakkör, és gyakorlatilag korhatár nélküli észlelőszakkör is. Tehát, hogy valaki mostanság vásárolta meg az első távcsőjét, vagy a környéken jár, és csak bele szeretne tanulni a csillagászat csinyába, binyába, vagy mondjuk a gyerek otthon nagyon érdeklődik a csillagászat iránt. Óbuda, Polaris csillagvizsgáló. Érdemes jelentkezni. Ha pedig valaki esetleg mondjuk nem tud Budapestre vinni, vagy költözni, vagy utazni rendszeresen ezen észlelő szakkörök iránt, akkor ajánlom nekik a Vega Csillagászati Egyesületnek az online csillagászati szakkörét. Nagyon kényelmes a fotel, kényelméből lehet részt venni. Első kézből lehet információkat kapni, akár szakcsillagászok tolmácsolásában is, különféle bevezető jellegű csillagászati fogalmakról és témákról. Illetve nyilván kevésbé elérhető sokak számára, de mindenképpen egy nagyon pozitív kezdeményezést szeretném megemlíteni, a MIRA csillagászati szakkörnek az elindulását is. A MIRA csillagászati egyesület frissen alakult, ez a Kisgyörgy csillagvizsgálót gondozza, illetve hát az a csillagvizsgáló bázisa Nagyszénáson, Békés megyében. És hát nekem ez szívem csücske minden ilyen kezdeményezés, amikor valakik szabad idejüket és energiájukat nem sajnálva belevetik magukat abba, hogy a lakhelyük lokálisan legyen, az bármennyire távol mondjuk egy nagyvárostól, pláne Budapesttől, próbálnak valami közösséget szervezni. És a mirások ténylegesen próbálnak. Ehhez is megadjuk itt az elérhetőséget a videó mellett. Nézzetek rá, hogyha valaki Nagyszénás, úgy érzi, hogy elérhető közelségben van, feltétlenül jelentkezzen erre a csillagászati szakkörre. Még egyszer, nem csak gyerekeknek érdemes ezt megfontolni. És hogyha pedig ti is tudtok esetleg további csillagászati szakkörökre az országban, írjátok meg nekünk, mert gyűjtjük ezeket, és amint csak lehet, közzétesszük a nagy érdemű számára. Csillagászati szakkör az egy klassz dolog.
Írjátok meg. Ide, oda, mindenhova.
Mi pedig majd nem csak, hogy közzétesszük, de majd a legközelebbi műsorban be is olvassuk, hiszen a csillagfényben a következő hetekben is jelentkezni fog, valamikor a nem túl távoli jövőben. Még egyszer ilyen ez nagy kihagyást.
Ez egy vállalható. Igen.
Hogy melyik volt a KITS 922, hogy majd 2022-ben összeolvad, nem szabad ennyire konkrét vállalásokat tenni.
Így van.
Valamikor a következő hetekben újra jövünk, évvégéig egészen bizonyosan számíthattok ránk.
Viszont akkor, ha jól értelmezem, akkor ennyi lett volna a Csillagfényben 8. adása. Remélem, hogy tetszettek a hírek, remélem ma is tanultatok valami újat, érdekeset.
Ha pedig valami nem volt világos, vagy valami még jobban érdekelne titeket, azt írjátok meg nekünk. Kérdés formájában.
Keresetek minket csillagvizsgálókban.
Közebb jól megválaszol.
Az utcán annyira ne, de egyébként, ha véletlen megláttok, akár ott is leszólíthatok. Szóval menjetek csillagvizsgálóba, tanuljatok, akarjátok megismerni az univerzumot, mert mi is abban élünk.
Így van. Derülteget, és sziasztok.
Derülteget, sziasztok.
Wow. Becsapódott. Impozáns.